Nagy Total, a Trend FM film szemináriuma. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel. Minden kedden a 11 órai hírek után Péller Andrással a Trend FM-en.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor ismételten szól a Nagy Totál, és ezen a héten egy ritka pillanat jön el itt a műsor életében, hiszen általában sorozatokkal nem nagyon szoktunk foglalkozni, hiszen egy sorozat nagyobb lélegzetvételű napokat, akár heteket is el lehet előtte tölteni, így mire általában az ember már a végére jön annak az adott sorozatnak, addigra már kicsit fölösleges talán róla beszélni, hiszen már talán ki is futott a hype mögüle. Na de a mai témánk a Squid Game, vagyis magyarul Nyerd meg az életed Netflix sorozat Dél-Koreából, az egy teljesen más utat járt be, hiszen a hype az talán még nagyobb is, mint amit egyébként maga a sorozat megérdemelne. Úgy látszik, az emberek szeretik nagyon a vicces maszkokat. A vendégem itt a stúdióban velem Énekes Gábor, a filmtekercs.hu szerkesztője. Szervusz Gábor!
Szia Andris, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Tehát Squid Game, vagyis Kalmár fogó, vagyis Nyerd meg az életed, mindig azzal szoktunk kezdeni neked, hogy tetszett a sorozat.
Oké, akkor rögtön bele a sűrűjébe. Amint elkezdtem megnézni, és így csatlakoztam ehhez a hype-hoz, akkor így nagyon vitt magával a sztori, és abszolút könnyen tudtam nézni, és így nagyon-nagyon könnyen bele tudtam helyezkedni. Aztán ez a vége felé bizonyos okokból kifolyólag így valahogy így picit úgy érzem, hogy akkor itt így nem is az, hogy megtör, de talán így lanyhult ez az érdeklődés, de végignéztem két nap alatt, tehát szó se róla. És aztán most eltelt egy kis idő, és most kezdtem így átértékelni magamba dolgokat így egy olyan, nem tudom, egy hét, másfél hét távlatába, de összességében azt tudom mondani, hogy szerintem ez egy nagyon érdekes sorozat, és nagyon örülök neki, hogy igazából ekkora sikerrel vetíti a Netflix.
Egyébként milyen érdekes, hogy egy ilyen sorozat futott most be a Netflixen. Mármint talán az ember azt gondolna, hogy például Európában annyira nem vevők a nézők a dél-koreai alkotásokra, mármint hogy ugye általában Ázsiából kevés filmet vetítenek nálunk, megmutatnak be. Bár ugye ez megtörni látszik ez a trend, hiszen ott volt például a Élősködők, amiről ugye már beszélgettünk egyszer itt a műsorban, és hát úgy látszik, hogy a Dél-Korea nem tud elszakadni az osztályharc témájától, a szegények versus gazdagok témakörtől, bár mondjuk itt most ebben a sztoriban ugye a szegények versus szegények, de mégiscsak a történet mozgatórugója az, hogy elképesztő társadalmi különbségek vannak, anyagilag, gazdaságilag, és ezt használják ki a gazdagok a saját szórakoztatásukra.
Igen, és ez nagyon sokban hozzájárul a Netflix, ennek a sorozatnak a sikeréhez, mert ugye sokszor feltézik a kérdés, hogy miért pont ez a sorozat az, ami ilyen number one kategóriát ért el a Netflixen, amit a legtöbben néznek, azt ugye nem tudjuk, hogy hányan, mert ugye a Netflix nem ad ki erről adatokat.
Elvileg az első hónapban 110 millió megtekintése volt a Squid Game-nek, ezzel rekorder lett a csatornán, erről voltak hivatalos információk, először szolgáltatott adatot a Netflix, hogy ez lett a legnézettebb sorozata 110 millióval, viszont itt benne volt a kalkulációban az, aki legalább 2 percet nézett belőle.
Ja, hát oké. Rendben.
Egyébként pont emiatt változtatta meg a Netflix az adatszámítási algoritmusát, hogy ne aki elindít egy részt, vagy véletlenül elindul egy rész, és 2 percre megy belőle, akkor már megtekintésnek számolják, hanem ő emiatt felhagynak ezzel, mert hogy hát érezhető, hogy nem teljesen jó.
Ez egy kicsit így csalás, igen, meg ebből túlságosan nem lehet akkor megbízható adatokat levonni, meg azt egyébként is tudjuk, végzel egy epizóddal akár a Netflixen, és utána rögtön kezdik a következő. Tehát, hogy ott megy a kis töltőcsík, és hirtelen nem tudod, hogy hova nyomjál, vagy valami, és már kezdik a következő epizód, pedig még az előző epizódnak a hatása alatt vagy. Kicsit szeretnéd kiheverni, kicsit szeretnél lenyugodni, meg ilyenek, de nem, már jön a következő. Tehát, hogy... És hogyha vége egy filmnek, ugyanígy már jön a következő film is, tehát igazából ez tényleg nem egy megbízható adat. De azért persze sok mindent elmond, hogy ezt nézték a legtöbben, szerintem azért alapvetően, mert ahogy ezt te is említetted, egy olyan nagyon fontos társadalmi kérdéssel foglalkozik, amivel az utóbbi 2 évben rengeteg film foglalkozott már, nagyon-nagyon előtérbe került ez a társadalmi olló kérdése a különböző társadalmi rétegeknek ugye a szétválása, és ennek az ilyen mélyről jövő nyomasztó érzésnek az előretörése, amit ugye egyébként ugye a valóságban tapasztalunk, és ugye ez filmen keresztül most egyre jobban Hollywoodban is, meg ugye az ázsiai filmiparban is így megfigyelhető. Tehát ez alapvetően ez egy globális jellegű probléma. Másrészt ugye azt is tudjuk mondani, hogy egy kicsit én annyiban módosítanám, amit mondtál a dél-koreai filmekről, hogy szerintem az ázsiai filmek közül talán a dél-koreai filmek azok, amik a legjobban legsikeresebbek nyugaton, tehát akár Európában, vagy éppen Amerikában, mert onnan jönnek a legikonikusabb rendezők, a legikonikusabb alkotások, amiket egy ilyen masszív közönség azért ismer itt nyugaton is, tehát azért ennek már volt egy korábbi szakasza, és ugye már az Élősködők előtt is, az Élősködőkkel meg pláne, tehát azzal, hogy ugye ott az Oscart nyert, mindenki felfigyelt a koreai filmiparra, viszont ez meg egy következő állomása, tehát látjuk ezt a tendenciát, hogy egyre nagyobb figyelem hárul ide, de hogy miért pont Dél-Korea? Hát valószínűleg azért, mert ugye ez az a társadalom, ami a leginkább hajaz ugye akár mondjuk az amerikai extrémen kapitalista berendezkedésű társadalomra, az a fajta ilyen ázsiai demokrácia, ahol a nyugati értékek úgymond a legjobban érvényesülnek, és éppen ezért szerintem a nyugati nézők is nagyon könnyen rá tudnak csatlakozni ezekre az érzésekre.
Hát igen, talán ez a sorozat még akkor üthetett volna még nagyobbat, hogyha a 2008-as világválság és a deviza hitelesek problémája közben jön be, hiszen akkor volt az Magyarországon tényleg életszinten ellehetetlenült nagyon-nagyon sok ember, azért, mert olyan banki tartozásuk lett, amit sokan még a mai napig nem törlesztettek. Tehát például előfordulhatott az, hogy egy 2007-ben felvett 8 milliós deviza hitel, mondjuk 2020-ban még, vagy 2019-ben még 11 millió törlesztésen állt.
Igen.
Tehát nagyon durva volt, és ugye a mi játékosaink is, ez a 456 játékos, aki szerepel ebbe a sorozatba, ők is mind adósok, pénzintézeteknek, bankoknak, uzsorásoknak mindenki tartozik, és hát őket vonják be egy ilyen játékba, ami az elején nem, hát az első rész második felében derül ki, hogy itt tényleg a élet-halálra megy a küzdelem, de cserébe rengeteg pénzt lehet nyerni. Mondjuk az nekem nem volt világos, hogy a pénzt több játékos is megnyerheti-e. Mert hogyha belegondolunk, hogy azt elmondták, az egy 6 játék lesz.
Igen.
Aki a 6 játékot túléli, nyer. De igazából ez nem volt kimondva, hogy most akkor ketten vagy hárman nem nyerhetnek, bár ugye a legutolsó játék az egy V1.
Szerintem ez szándékosan ellepleszte így a film, vagy nem fejtette ki annyira, mint ahogy egyébként sok mindent, tehát ezt így direkt meghagyta a jövőre nézve, hogy...
Azért, hogy szurkolhassunk, hogy többen is túléljék.
Igen, de szerintem az meg valahol így ennek a játéknak így a mozgató rugója úgymond, vagy a mechanizmusnak a lényege, hogy végül egy ember lesz az, aki túléli. Tehát, hogy nem tudom ezt a játékot így jelenlegi formájában elképzelni úgy, hogy itt akár csak két ember, pláne nem azt, hogy kettő embernél több nyeri meg, és végül ők megosztoznak ezen. Ugye néhány szereplő erről így álmodozott, hogy vajon ez így lehetséges-e, de azért ez várható volt, hogy nem. Esetleg azt lehet még, hogy senki nem nyeri meg. Tehát, hogy azt még el tudtam volna képzelni, hogy a végén mindenki, nem tudom, olyan sérüléseket szenved, hogy végül senki nem viszi el. Azt szerintem még egy ilyen elképzelhető szenárió, de alapvetően ez már csak az allegória miatt is, amit a film így végigvisz ezzel a... ezeken a játékokon keresztül szerintem ennek pont az a lényege, hogy itt csak egy nyerhet. Egy nyertest erőszakol ki magából, vagy szül ki magából ez a gépezet.
Szerinted kiszámítható volt a sorozat? Én beszéltem olyannal, aki látta a sorozatot, és azt mondta, hogy tetszett neki, befalta két nap alatt, nagyon gyorsan, de hogy mennyire kiszámítható volt egyébként. És ezen elgondolkodtam, hogy valóban ennyire kiszámítható volt ez a sorozat, mert egyébként nem tűnik feltétlenül kiszámíthatónak, legalábbis a felépítése nagyon sok mindent, hogy te is fogalmaztál, rejtve hagy a néző elő, hogy meghagyja a misztikumot a végén, de például az utolsó játékra már tényleg lehetséges, hogy lehetett számítani, mondjuk ugye 9 epizódos a sorozat, a 6.-7. epizódnál már valószínűleg lehetett sejteni, mi lesz az utolsó játék például.
Szerintem ilyen szempontból igen, maximálisan kiszámítható volt, vagy legalábbis inkább lehet, hogy nem is így kéne fogalmazni, hogy kiszámítható, hanem hogy azt kaptuk, amit egyébként megígért ez a sorozat, vagyis ezen belül igazából a Squid Game, tehát maga a játék. Nem voltak úgymond hatalmas fordulatok benne, hanem inkább egy ilyen hideg számítás, egy ilyen hideg mechanizmus, aminek az elején az ember azt reméli, vagy a nézőként azt reméled, hogy esetleg ez a karakter túlélheti, mert hogy ők számomra szimpatikusak, és egyébként egy jó morális iránytűvel rendelkeznek, és aztán utána végül akkor szembesülsz azzal, hogy nem, ez egy hideg számításon alapul ez a játék, és bizony itt mindenkit utolér a halál. Tehát, hogy esetleg ez az, ami így meglepetést okozhatott, de nem gondolom, hogy most itt a kiszámíthatóságot ezt feltétlenül számon kell kérni ezen a sorozaton. Én is azt éreztem, mikor a végére értünk, hogy olyan fajta fordatot nem kaptam, hogy így hirtelen a fejemhez kapok. Viszont azt, amit meg megígért a film, és az az allegória, amit ki akart bontani, szerintem azt nagyon jól így megcsinálta. Talán nem annyira mérteni pontossággal, és nem olyan művészien, mint mondjuk az Élősködők, mert ugye az ugyanezt a témát dolgozza fel, ugye a társadalmi egyenlőtlenséget mutatja be az is. Mondjuk talán nem olyan művészien, de ez szerintem sokkal inkább szólt így a tömegekhez, és pont ezért is nézték meg annyian. És ez egyébként látszik magán a látványvilágon és a díszleteken is, ami szintén úgy lett kialakítva, hogy egyszerűen így adja magát azt, hogy minél könnyebben befogad, de egyszerűen annyira vonza az emberi tekintetet, ez a sok-sok ilyen schematizált, igen, ez a színvilág, az, hogy egy ilyen, tulajdonképpen ilyen gyerekvilágba vezet be téged, ahol így a legalapvetőbb geometriai formákat viselik az arcukon az őrök, és a piros, a kék, a piros, meg a zöld, ezeknek így a szembenállása egymással, így annyira egy ilyen jellegzetes világot alkot, hogy már csak emiatt is szerintem ez így bevonza az embereket. Mert ránézel egy ilyen képre, és akkor rögtön így elkezd motoszkálni ez a gondolat a fejedbe, hogy vajon ez mi lehet? És egyébként még összekapcsolat szerintem azzal is nézőként, hogy na nézd már megint, itt vannak a piros ruhások, meg minden, és egy ilyen hasonló érzésed lehet, összekapcsolod a Money Heist-tel, a nagy pénzrablással, aminek szintén van egy ilyen hasonló a jellegzetes színvilága.
Igen, erre pont én is ki akartam térni a látványára a sorozatnak, ami kifejezetten erős, mármint nem abban az értelemben, mint például egy Dűne, hogy olyan plánokat, meg olyan beállításokat kapsz, hogy leesik az állat, hanem annyira harsány, annyira élénk a kép, amit mutatnak neked ezekkel a nagyon élénk színekkel, az egész világ olyan így az arcodba mászik gyakorlatilag, nézeti magát szerintem. És egy olyan dolog, amire, hogyha, mit tudom én, meglátod a rózsaszint meg a zöldet egymás mellett valahol, akkor egyből Squid Game.
Igen, pontosan. És ezt nagyon sok ilyen szimbólumot, képi szimbólumot rejtettek el a sorozatba, amiknek különösen szeretnek egyébként a nézők ezeket így gyűjtögetni, ilyen kis easter egg-ek, meg nagyon sok dolog már előre jelzi a cselekményt, hogy később mi fog történni. Tehát ezekre nagyon-nagyon aprólékosan így odafigyeltek az alkotók. Most csak egyet emelnék mondjuk ki, a piros szín használata, ami ugye egy nagyon meghatározó narratív, vagy bocsánat, egy ilyen képi eleme az egész sorozatnak. Ugye már onnantól kezdve, hogy amikor oda megy ez az ilyen misztikus, ilyen titokzatos figura a főszereplőnkhöz az elején, hogy egy játékot ajánljon neki, amivel aztán behívja tulajdonképpen ebbe a Squid Game-be, ez egy ilyen meghívó, és ugye a választat a piros vagy a kék boríték közül, és ő végül a kéket választja, és aztán utána bekerül ugye ebbe a Squid Game-be, akkor ott a piros szint az elnyomó tulajdonképpen őrök, azok, akik hordják ezt a szint, és utána a pirost azt konzisztensen használja mindig egyfajta az erőszak, vagy éppen az elnyomás, vagy egy ilyen nagyon véres és morózus valóságnak így a szimbólumaként, és ezzel szemben a kéket, azt meg sokkal inkább valamilyen gyermeki, akár személyiségjegyekkel helyettesíti. És a film végén pedig ugye azt látjuk, hogy a főhősünk végül egy piros szint választ a hajának, tehát hogy ő maga is pirosra festi be a haját, ezzel tulajdonképpen így keretezve azt az egész szerkezetet, hogy ő mindig a kék mellett állt ki, vagy ő mindig a kéket húzta, ő mindig megmaradt ebben a gyermek ilyen ignoranciában, hogy igazából nem ismeri fel a rendszernek így annyira a hibáját, vagy nem tesz ellene, és végül, amikor a pirosat választja, azzal tulajdonképpen egy ilyen voksot tesz amellett, hogy hasonlóan egyébként a Matrixban látottakhoz, amikor a piros pirulát választott, hogy ő most fölismeri a rendszernek a visszásságait, és ki fog állni emellett.
Igen, majd a műsor második blokkjában kicsit spoileresebben fogunk beszélgetni, tehát majd azok a hallgatók, akik esetleg nem látták a sorozatot, de szeretnék megnézni, azok majd ott, nem azt mondom, hogy kapcsoljanak el, de talán lealakíthatják majd egy picit a rádiót, hogy ne mondjunk el túl sokat, de szerintem aki akarta, már megnézte a Squid Game-et. Azért is ő most van róla a műsor, hogy ne nagyon legyünk spoileresek azokkal, akikért érdekel. Rengeteg embert bevonzott a témája miatt is, a látványvilága miatt is, viszont elég erőszakos sorozatról van szó. Nem fura egy kicsit, hogy ezt az erőszakot ennyire élvezik a nézők ebben a formában? Mármint, hogy szerintem azért kegyetlenebb a Squid Game, mint egy átlagos, nem tudom, akciófilm, ahol a főhős egy géppuskával egy fél országot leküzd, vagy Rambó a dzsungelben a tőrével, mert itt a áldozatokat megismerteti velünk a történet, bemutatja nekünk. Nagyon sok talán hozzánk már én ismerősként hozzá viszonyunk sok karakterhez, akit elvesz a sorozat. Ráadásul egy olyan élethelyzetben, ami lehetséges, hogy valóban. Szóval így el tudnám képzelni, hogy ilyesmi tényleg van valahol egy eldugott kis szigeten. Szóval egy eléggé olyan földhöz ragadtan ábrázolja az erőszakot és a brutalitást, méghozzá olyan köntösben, amit te is fogalmazd, egy hideg számítással, ami nekem picit ijesztő. És főleg úgy, hogy tudom, hogy rengeteg gyerek nézi a sorozatot, hiszen már jönnek a hírek Angliából, vagy legutóbb Ausztráliából láttam egy hírt, hogy gyerekek sérültek meg, mert Squid Game-eset játszottak az általános iskolában.
Most nem tudom, ez kinek a szegénységi bizonyítványa, hogyha gyerekek ezt játsszák, és utána megsérülnek, tehát hogy ilyenkor persze meg kell keresni, hogy ki a felelős ezért. Nem gondolom, hogy feltétlenül a sorozatot, meg a sorozat alkotóit lehet ezért elővenni, és pedig azért nem, mert szerintem neki teljes körű szabadsága van arról, hogyha ő el akar készíteni egy alkotást, és hogy azt bizonyos attitűddel csinálja, jelen esetben azzal, hogy egy ilyen nagyon szemtelen módon mutatta be a gyilkosságokat. Ugye rögtön az első játéknál kb. Az első fordulóban itt több mint a fele az meghal a résztvevőknek, és igen, valóban, én nem tudom, úgymond sokkoló, de nem éreztem sose azt, hogy élvezném. Vagy nem tudom, esetleg te azt érezted, hogy ez egy élvezeti faktor?
Nem, nekem ijesztő volt, szóval...
Ijesztő, és szerintem pont ez volt az egésznek a lényege. Szerintem itt nem a probléma nem abban van, hogy a Squid Game alkotói milyen módon mutatják be a gyilkosságot, hanem abban, hogy a Netflix, mint platform, mint egy ilyen szórakoztatási platform, egy szolgáltatás, az tulajdonképpen bárkinek elérhető, és igazából egy 18 alatti gyerek az nagyon könnyen hozzáférhet ilyen tartalmakhoz, akármi jelenhet meg Netflixen, azt igazából simán megnézhetik, tehát ezt kéne valahogy inkább szabályozni, és nem pedig az alkotói szabadságon számon kérni a gyilkosságoknak a bemutatását.
Kedves hallgatóink, most híreket mondunk, de ne menjenek messze, hiszen folytatjuk a beszélgetésünket a Kalmár fogóról, a Squid Game-ről, Énekes Gáborral itt a Nagy Totál.